from this long heavy chain, broken hearts. There is a link in this chain of sorrow and trouble.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras, magas színvonalú kultúrát, jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez itt a Szombat Reggeli 2025. december 13-án, azaz Luca napján. Ne féljenek a Lucától, szeressék inkább őket. Ez szerintem egy nagyon kedves nap, ez a Luca nap. A napsugaras pedig egészen konkrétan gondoltam, mert most már nagyon régóta nem láttunk egy kis napsütést, úgyhogy nagyon-nagyon ránk férne. A mai reggelit is Brühl Edit szerkesztette, és a technikusunk, hírolvasónk, zenei szerkesztőnk is változatlan, Madarász Máté, a nevükben is köszöntöm Önöket, a műsorvezető Berek Pétert hallják. Tartsanak velünk egészen 10 óráig.
Juhász Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad főszévemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorún nézek, a kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így, decemberben.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Az Energiaügyi Minisztériumnál tiltakozott a Greenpeace. Palagáz moratóriumot kezdeményez a Magyar Természetvédők Szövetsége. Albert Zsuzsa az utcáról lakásba egyesület önkéntese kapta az év önkéntese 2025 díjat. Karácsonyi szeretett lakom a ma a Garai téren. Ünnepváró forgatag a Hagyományok házában. A hétvége is túlnyomóan szürke, borongós, többfelé nyírkos időjárás tartogat. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Az Energiaügyi Minisztériumnál tiltakozott a Greenpeace, a civilek szerint törvénytelenül működik a Gödi Samsung gyár. Két hónapja nem válaszol a civilek akkumulátoriparral kapcsolatos állásfoglalására az Energiaügyi Minisztérium, miközben újabb botrányos kormányzati döntések váltak ismerté. A Gödi Samsung SDI a civilek szerint jelenleg törvénytelenül működik, ám ennek ellenére a közelmúltban 133 milliárd forint állami támogatást kapott. Komáromban pedig az NMP feldolgozó üzemre a hatóságok értelmezése szerint nem vonatkoznak az akkumulátoripari üzemekre előírt szigorúbb környezetvédelmi követelmények. A Greenpeace az Energiaügyi Minisztérium falára vetített Szennyezésvédelmi Minisztérium felirattal tiltakozott a kormányzat akkumulátoripari döntései ellen. Palagáz moratóriumot kezdeményez a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Magyar Természetvédők Szövetsége moratóriumot kezdeményez a palagáz kitermelésére és feltárására Magyarország teljes területén. A kezdeményezéshez várják további civil szervezetek, helyi közösségek, szakértők és gazdák csatlakozását. Az országos moratórium célja, hogy ne lehessen a magyar lakosság egészségét, megélhetését és környezetet palagáz projekttel veszélyeztetni. A jelenlegi palagáz projektek súlyos környezeti egészségügyi kockázatot hordanak. főleg az Alföldön élők számára, és a beruházások gazdaságilag is kétségesek. A széles társadalmi támogatottsággal megvalósuló moratórium egyszerre védené az Alföld vízkészleteit, a mezőgazdaságot, a lakosság egészségét és Magyarország hosszú távú érdekeit, mondta Galambos Eszter, a Magyar Természetvédők Szövetség Energia program felelőse. Albert Zsuzsa az utcáról lakásba egyesület önkéntese kapta az év önkéntese díjat 2025-ben. Albert Zsuzsa önkéntes december 4-én kapta meg az Önkéntes Központ Alapítvány év önkéntese 2025 díjat. Zsuzsa közel 10 évig volt önkéntes raktárosként kulcs szereplője az utcáról lakásba egyesületnek. Karácsonyi szeretetlakoma van ma a Garai téren. Az ételt az életért a kristantudatú hívők szegény élelmezési szervezete évente több mint 1 millió adag étellel és mintegy 200 tonna élelmiszerrel segíti a rászorulókat, országszerte a napi ételosztásai során. A Krisna hívők az adventi időszakban 10 000 adag ünnepi ebédet és több ezer tartós élelmiszercsomagot osztanak ki a nélkülözőknek. A mai napon a Garai téren várják a rászorulókat. Ünnepváró forgatag a Hagyományok házában. A Hagyományok házában az ünnepváró forgatag már tradícióvá vált. Az adventi eseménysorozat tegnap nyitotta meg kapuját és vasárnapig tart. A háromnapos program egy igazi forgatag. Népi iparművészeti vásár, ajándékkészítő műhelyek, kiadványárusítás, családi és gyermekfoglalkozások, az ünnepkörökhöz kapcsolódó koncertek, élőszavas mesemondások várják a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A programok a mai napon 10 órától este 9-ig folyamatosan zajlanak. Híreink végén pedig pár szó az időjárásról. A hétvégén is túlnyomóan szürke, borongós, többfelé nyírkos időjárás tartogat. Több napsütésre vasárnap nyílik esélye szélesebb dunántúli tájakon, emellett szitálás, kötszitálás, hajnalban néhol ónos kötszitálás is előfordulhat. Ma gyenge lesz a légmozgás, de holnap a Dunántúlon több helyen megélénkülhet az északnyugati szél. A délutánonként 2-9 fokra van kilátás, a híreket Brüledit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! Budapesten szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni. Ma várhatóan délután 2 órától délután 5 óráig a Deák Ferenc térről a Bajcsy-Zsilinszky út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Alagút, Alagút utca, Attila út, Palota út, Dísztér, Szent György utca útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Az érintett BKK járatok módosított, illetve rövidített útvonalon közlekednek. Jelzőlámpás irányítással csak a félútpálya járható a pesti alsórakparton a Kossuth-Lajos tér vonalában, várhatóan délután 3 óráig, mert vízvezetéket javítanak. Gázvezetékjavítás miatt félpályás lezárás nehezíti a haladást a 3. kerületben a Pusztakúti úton a Határút közelében, illetve a 3. kerületben a Királyok útján a Kolozsvár utcánál. A Kolozsvár utcából csak balra tudnak kihajtani. Mától a 223-e autóbusz meghosszabbított útvonalon a Gubacsi út, Határút és a Kálvin tér között közlekedik. Pesterzsébeten mindkét irányban a Baross utca, Topánka utca, Török Flóris utca útvonalon. A 15-ös autóbusz a továbbiakban a Gyöngyösi utca és a Kálvin tér között jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
szél, a siker láttam, hogy elkísér.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Jöjjetek el Erdély magyarjai vasárnapra igazságos Mátyás szobra alá, hogy 100 000 magyar torokkal kiáltsuk ki az egész világnak, hogy mi igazságot és szabadságot akarunk. Századokig voltunk Ausztria rabszolgái, most eljött a felszabadulás, nem akarunk újabb elnyomás alá kerülni, nem akarunk uralkodni más nemzeten, de nem tűrjük és el nem viseljük, hogy felettünk más nemzet uralkodjon. E szavakkal hívta az Ellenzék című napilap az 1918. december 22-i kolozsvári nemzetgyűlésre az erdélyi magyarokat. Köszöntöm Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a nemzetgyűlés lett összehívva, mennyiben tekinthető ez nemzetgyűlésnek?
Hát azt gondolom, hogy ezek a fogalmak sosem olyan körülíró pontos jogi fogalmak, hogy egy alkotmányos értelemben használjuk őket. A korszakban több ilyenre látunk példát. A nemrégiben, a december 1-én volt az évfordulója a román nemzetgyűlésnek, amitől ugye szorosan és nem elválasztható a kolozsvári magyar nemzetgyűlés. Én azt gondolom, hogy ez a fogalom leírja a jelentőségét és a mondhatjuk úgy is, hogy magasztosságát ennek az eseménynek, hiszen tényleg több tízezer magyar ember jött itt össze Kolozsváron, hogy kifejezze azt a célját, igényét, hogy nem kíván román uralom alatt élni a következő időszakban.
Mire volt ez reakció? Tehát mi ellen tiltakoztak a magyarok pontosan?
Igen, hát a reakció egyértelműen a gyulafehérvári román nemzetgyűlésre adódott ilyen formában, amely december 1-én jött össze, és hát azóta is a román állam megalapításának, vagy legalábbis Nagy Románia létrejöttének a legfontosabb ünnepe. Itt tulajdonképpen kikiáltották a román küldöttek, hogy Erdély csatlakozik a királyi Romániához, amelyik az ő értelmezésük szerint a népszuverenitás alapjain álló döntés, hát valójában ezt a román küldöttek döntötték el, nem pedig Erdélynek a népe. Korán sem biztos, hogy akár a teljes erdélyi románság egyetértett ebben, de minden esetre ez az a alkalom, ami a román öntudatban azóta is nagyon nagy jelentőséggel bír, és hát a magyar fél hasonló eszközökkel gondolta, hogy tiltakozni kellene ezzel szemben. Erre egy nagyon szép példa a kolozsvári magyar nemzetgyűlés, de ugye Marosvásárhelyen a székelyek is tartottak egy hasonló tiltakozó megmozdulást. Sajnos azonban azt láthatjuk, hogy a korszakban nem ezek az alkalmak döntötték el Erdélynek a sorsát. Ez egyébként igaz a román gyulafehérvári nemzetgyűlésre is. Az inkább egy szimbolikus legitimációs eszköz. Valójában a katonai megszállás, valamint a párizsi nagyhatalmi döntés az, amelyik Erdély sorsáról rendelkezett, és hát a katonai megszállás már sajnos ekkor javában zajlott, úgyhogy a kolozsvári nemzetgyűlésnél nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos mértékig tragikusnak is nevezhetjük, hiszen két nap múlva, Szenteste napján, december 24-én bevonult a román hadsereg Kolozsvárra, és ilyen módon ez a magyar tiltakozás a történelem számára érdekes és fontos, de a következményei tekintetében sajnos kudarcos volt.
Nem volt erre katonai válasz egyébként magyar részről?
Hát a székely hadosztálynak a megszervezését említhetjük Ratoffél Károlynak a vezetése alatt, amelyik ugye jelentős részben önszerveződő katonai erő volt Erdélyben, és hát sajnos nélkülözte a magyar kormánynak a támogatását. A Károlyi kormány ekkor mondhatjuk, hogy teljesítési politikát, vagy pacifista politikát folytatott, és meglehetősen doktriner módon ragaszkodott ehhez, így a hasonló önszerveződő akcióknak nem sok támogatást biztosítottak, de minden esetre a székely hadosztálya az erdélyi peremhegységnek a hágóin, kapuin ellenállást fejtett ki, és ez együttesen azzal, hogy Párizsból is felszólították a román haderőt, hogy egyelőre álljon meg és ne folytassa az előrenyomulást. Oda vezetett, hogy 1919 első hónapjaiban a kommunista hatalom átvételig a román előrenyomulás az megállt, úgyhogy mondhatjuk, hogy bizonyos mértékben történt egy magyar katonai válasz, de sajnos hosszú távon azért ez sem tudta föltartóztatni a román előrenyomulást.
A magyar kormány december 6-án felállította a kelet-magyarországi főkormány biztonságot. Mi volt ez, és mi volt a feladata?
Apát István, aki a Károlyi kormánynak mondhatom a legfontosabb erdélyi szakértője volt, és erdélyi politikusa, ő vezette ezt, és hát alapvetően azon az alapon nyugodott ez a gondolat, hogy Erdélyt tárgyalásos úton a népszuverenitást felhasználva kellene megvédeni, megmenteni, az erdélyi kérdéseket rendezni, és erre szolgált volna ez a főkormánybiztosság. Sajnos ezen addigra túllépett már a nemzetközi politika. Ugye Jászi Oszkár volt az, aki egy tárgyalást is kezdeményezett a magyarországi erdélyi román politikusokkal, például Júliu Maniúval Aradon, de ezeken a tárgyalásokon kiderült, hogy a románok ekkor már nem szeretnének tárgyalni a Magyarországon belüli bármiféle autonóm vagy akármilyen más megoldásokról, hanem a szoros kapcsolatban állva a bukaresti román kormánnyal már katonai lépéseknek a megtételét várják. Erről biztos információik is voltak, ezért ez egy hanvában volt akció, és hát bármennyire is mondhatjuk, hogy egy ideális elgondolás lett volna, hogy itt demokratikus úton, tárgyalásos úton, autonómiát biztosítva oldják meg Erdélynek a kérdését, de hát egy távlatosabban látó stratégiában gondolkodó politikusnak ekkor már látnia kellett azt, hogy itt a tárgyalás és a jó indulat kifejezése az kevés lesz ennek a kérdésnek az eldöntéséhez, hanem más eszközökre. Azt szoktam mondani, hogy ugye a politikának azért sok regisztere van ezek közül. Egyik a nyilvános, látható politika, ahol valóban azt gondolom, hogy az Antant felé együttműködési lépéseket kellett tenni, hiszen ők voltak a győztesek, de vannak a politikának más regiszterei is, akár például a helyi ellenállás, vagy mindenfajta informális eszközök, és hát erről sajnos a Károlyi kormány teljes mértékben lemondott, ezekkel a lehetőségekkel nem élt, és ilyen módon ez a főkormánybiztosság, vagy Jászi Oszkár említett aradi tárgyalása is nem érték el azt a eredményt, amit vártak tőlük, hiszen maga a román fél ekkor már alapvetően más eszközökben gondolkodott a katonai megszállásban.
Hogyan zajlott le végül a nemzetgyűlés? Milyen eredménnyel zárult?
Azt gondolom, hogy ez a nemzetgyűlés egy nagyon szép, szimbolikus pillanata volt a magyarság tiltakozásának. Nagyon nagy tömeg jött össze, tehát méltó válasz volt a gyulafehérvári román gyűlésre. Több tízezer magyar ember volt jelen Kolozsváron, és hát itt kifejezték a magyar önrendelkezés iránti akaratukat, ami azt gondolom, hogy a legjobb, legszebb példája lehetett volna a magyar ellenállásnak. Sajnos a történelem ebben az időszakban nem az ilyen megmozdulásoknak kedvezett, sőt, hát mondhatom, hogy egy alapvető igazság, hogy a politikában ingyen ebéd nincsen, úgyhogy emellé a katonai erő vagy a nemzetközi diplomáciai háttér nagyon hiányzott, és hát beárnyékolta magát a nemzetgyűlést a már eközben zajló román előrenyomulás.
Tehát a válasz, a román válasz tulajdonképpen a fegyveres megszállás elindítása volt. Ezen kívül voltak még reakciók román részről?
Önök tulajdonképpen törvénytelennek ismerték el ezt a magyar nemzetgyűlést, hivatkozva arra, hogy Gyulafehérváron már Erdély önrendelkezését gyakorolták, és hogy ez a magyar szupremáciának egy újabb megnyilvánulása volna, amelyik próbál ellenkezni, de alapvetően törvénytelennek és a román elképzelésekkel abszolút szembe menőnek tekintették ezt a gyűlést, semmifajta tárgyalási vagy egyezkedési következménye nem volt az ő szempontjukból.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt hallhatták, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Viszontlátásra, viszont hallásra, nagyon kellemes ünnepeket kívánunk, és jó egészséget.
Én is köszönöm szépen, és viszontlátásra.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I so long, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Most pedig következik állandó rovatunk, az Ars Poetica egyik darabja, amelyet Elekes Irén Barbála szerkeszt.
Magyar Költészet napjához kapcsolódóan indítottuk Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának, és valamilyen fontos tanulságot vonnak le élettapasztalatuk nyomán. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, de az egyes szerzők munkásságában mindig keresünk kevéssé közismert verseket is, Másik fontos célunk, hogy olyan szerzők műveit is bemutassuk, akiknek ismertsége valamilyen ok miatt kisebb, mint amit tehetségük indokolna. Sok esetben nőkről van szó, közöttük is olyanokról, akiknek férje az adott korban nagyon népszerű volt, s a szintén tehetséges házas és alkotótárs ebben a helyzetben formálja egyéni hangját, költői világát. Szécsi Margit Nagy László oldalán alkotta meg életművének jelentős részét, megőrizve saját látásmódját, önálló gondolkodását. 26 évnyi házasságoknak Nagy László hirtelen halála vetett véget, de az ezután született versek nem mutatnak éles váltást Szécsi Margit költészetében, folytatja és kiteljesíti életművét. A Pest-Szentlőrincen munkás környezetben 1928-ban született költőnő első versei még az új időkben jelentek meg, miközben nagyon fiatalon belépett a szociáldemokrata pártba. Majd egyetemista lett, ezt követően az Írószövetség megbízásából fizikai munkát vállalt a Dunai Vasmű építésénél. Később első kötetének Reflektorfényben című ciklusában dokumentálja is a monumentális építkezés körülményeit. 1952-ben kilépett az addigra már a szociáldemokráciát felszámoló magyar dolgozók pártjából. Nagy Lászlóval kötött házassága is ez évben kezdődött, a következő évben pedig megszületett közös fiúk. Ettől kezdve írásaiból élt. Szécsi Margit nagyon öntörvényű, nagyon kritikus hangú, bátor szerző. Ismeri a munkás környezetet, de az irodalmi elitben is megállja a helyét. Igazságérzete erős, ám a kezdeti konkrét kritikát később felváltja az emberi léten, az emberi kapcsolatok örök ellentmondásain töprengő, filozófikusabb gondolkodás. Méltóan akarok a magyar szóval élni, mondja magáról. Verseinek jellegzetes műformája a hosszú vers, ezekben nyilvánul meg töprengéseinek mélysége, de rovatunk kereteibe ezek nem illeszthetők be. A most következő két vers felvillantja Szécsi Margit társadalomkritikáját, majd pedig azt, hogy a szerelem az egyetlen menekülési útvonal. Zenei szerkesztő Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Frankó Emília.
Szécsi Margit. Csoda. A mai napot túléltem. Túléltem a mát. Jegelt tepsikben mennydörögve alászáll a fölösleges világ. S kit még taposnak? Letipór, skinnyához nem hív mamát. A mai napot túléltem. Túléltem a mát. Lihegve, mint aki most született, ámulom ezt az idegen ét, ahol az intő szó tilos, mert vigadni óhajt hóhér és elítélt, ahol Heródes kardélére önként szülnek az anyák. A mai napot túléltem, túléltem a mát. Hová lett a testvér bizalma? Kivel értek szót barmokért, fákért, emberekért? Indulatunk vége miért mindig a Bábel? Ezért volt minden, ezért? A lobogók diadalma, olajágad Ararát. A mai napon túléltem, túléltem a mát. Bazár lett az ének egyházából, hová a költő ifjam betért. Adok én ingyen gyöngyigazat, én megfizetek magamért. Kiköp az ember az édes földre, kiköp, elsírja magát. A mai napon túléltem, túlélte mamát. Szerelem.